Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatíriából való bíboráros is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok jónak, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban. És kérlelt bennünket, így tettünk. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinkra. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked, Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták, urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elő a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták, ezek az emberek felforgatták a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeknek nekünk nem szabad se átvennünk, sem pedig követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépték ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és lábukat kalodába zárta. Éjféltában Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtön ajtók, kivonta kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért. Berohant és remegbe borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igényét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket, és az éjszakának még abban az órájában kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Ezután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amikor megvíratt, elküldték az előjárók a törvény szolgákat, és azt üzenték, bocsáss szabadon azokat az embereket. A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az előjárók ide küldtek, hogy bocsássanak szabadon titeket, most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így válaszolt, így szólt hozzájuk. Megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk, most pedig titokban akarnak elküldeni? Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az előjáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek, és elmentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Kedves testvérek, hogy miért olvastam föl? Miért olvastam föl ezt a részt az apostolok cselekedeteiből? Hiszen valami olyasmit mondtam és ígértem az elmúlt alkalomkor, hogy elkezdünk egy olyan bibliai részt tanulmányozni, amit folyamatosan végigvéve sok kérdésünkre választ kaphatunk. És hogyha említettem, akkor jó, ha nem, akkor mondom most, hogy ez az elkövetkező sorozat alapigényi a Filippi beliekhez írt levélből fognak hangzani. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele, amelyben az élet igényét, amelyben az öröm igényét olvashatjuk. Ha ennek a Filippi beli levélnek az első két versét felolvasom nektek, akkor ez így hangzik. Pál és Timóteus Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. És aztán jön egy levél. Egy levél, ami drága kincse az új szövetségnek, nagyon sok új szövetségi rész van, amit szeretek, de különösképpen a Filippi beliekhez írott levél az, ami a szívemnek az egyik legfontosabb igéit tartalmazza. És azt meg szeretném osztani veletek, hogy miért. Sokat gondolkoztam rajta, hogy milyen alapon menjünk tovább vasárnapi Isten tiszteleteinken. Vasárnapi Isten tisztelet, ez az egyetlen egy olyan alkalom, ahol lehet tanítani. És a tanítás mellett lehet még mást is. Ahol az ember egymás hite által épülve átadhatja mindazt, amit az életében megtapasztalt, és ahol közvetíthet Jézus Krisztusról többet, mint mondjuk egy hangos bemondó néhány szavával hirtelen elmondott üzenet. Meggyőződésem, hogy nem hiába vagyunk itt. Hiszem azt, hogy mindazok, akik itt vannak, azok Istenből megtapasztaltak már egy részt az életükben, és szeretnék, hogyha ez több lenne, szeretnék, hogyha valamivel gazdagabbak lehetnének is. Minden egyes Isten tisztelet ezért van. Valaki egyszer azt mondta, hogy az orvostudomány és a tudomány mai állása szerint lehet, hogy hamarosan eljutunk odáig, hogy azok, akik betartják az utasításokat, akik megőrzik az életüket, azok nagyon sokáig elérhetnek. Egyesek azt mondják, hogy 100-115 évre vagyunk beállítva, mások azt mondják, hogy akár 140 évig is elérhet az ember, hogyha a tudomány eléri azt a szintet, és a környezet, a közeg, ami körbevesz bennünket, olyanná válik, ami ideális. Így van. Valóban, hosszú ideig élhetünk, ha ezt eléri az ember. De ugyanaz az ember feltette a kérdést, érdemes lesz élni? Egyre többen kérdezik lelkészeiktől, barátaiktól, mi értelme az életnek? Van-e értelme ennek az életnek? Pál apostol a Filippi beliekhez írott levélben azt mondja, hogy ő értéktelennek tartja ezt az életet. Olvassunk bele, olyan megdöbbentő szót, szóösszetételt használ, hogy neki a meghalás nyeresi. Tehát a halált inkább kívánja, mint az életet. De mivel neki az élet Krisztus, ezért az Isten olyan mindenek fölött való értékét tette az életét, hogy az csak csodálom lehet. Neki érdemes volt élni. Ahogyan nekünk is érdemes. Csak meg kell találnunk azt az isteni utat, amit ő rendelt számunkra, és azon megtaláljuk az ő üzenetét is. Figyeljük meg, Pál, hogy köszön a Filippi beliekhez írt levélben. Minden Isten tisztelet elején elhangzik, kegyelem néktek és békesség. A kegyelem szó, a charis, görög szava, az többet jelent, mint amennyit mi sokszor gondolunk a kegyelemről. Az azt jelenti, hogy másik életminőségbe lépett az életünk. Ha a halálra ítéltre gondolunk, aki várja a kivégzését, és meghallja azt a szót, hogy kegyelem, akkor neki különleges életérzései keletkeznek. Hiszen megtapasztalja azt, hogy élhet. Vajon nekünk vannak ilyen különleges érzéseink, amikor meghalljuk azt a szót, hogy kegyelem? A békesség szó is, utána teszi Pál azt, hogy békesség, ezzel együtt egy olyan köszönési formát választ, ami a görög világban is általános volt, mindig így köszönték, hogy kegyelem, kegyelem néked, és a zsidó hagyományból a salom szót, a békességet átveszi. Kegyelem és békesség. A békesség pedig azt jelenti, hogy rendezett kapcsolat Istennel és emberrel. A békességben benne van minden áldás, amit Isten adhat az ember életében. Minden egyes áldása a békességnek része lehet annak az embernek az életében, akinek van Istentől. Erdélyi testvéreink úgy köszönnek, békesség Istentől. Ezzel tulajdonképpen áldást kívánnak ránk. Áldást, hogy legyen jelen az Isten, és adjon örömöt, szeretetet, egymást gondviseli, egymás felé gondviselést, hosszú tűrést, adjon önmegtartóztatást, és még sok minden mást, amit a Galata beliekhez írott levélben Pál a lélek gyümölcseiként mond el nekünk. Érdemes ehát élni. Mielőtt rátérünk a Filippi beliekhez írott levélre, azért olvastam fel az apostolok cselekedeteit, és utána olvashatunk otthon, hogyha valakinek esetleg kedve támad hozzá, mert az apostolok cselekedeteiből azt a részt olvastam, amikor Pál Filippibe érkezett. Pál az a missziós, az a misszionárius, aki rengeteg gyülekezetet alapít. Aki az életében nem tartja igazán számon azokat a dolgokat, amiket korábban tett, tudja, hogy mit tett, hiszen ő volt az, aki őrizte Isten vértanú megkövezésénél az Isten ruháit, és a megkövező ruháit. De azt mondja, ami mögöttem van, azt elfelejtem, ami előttem van, annak nekifeszülve futok egyenes a cél felé. És Pál céltudatosan járja Kis-Ázsia városait, és mindig elkezdi az evangéliumot, az örömhírt hirdetni. Az evangéliumot. Hogy a múltkori Isten tiszteleten hallhattunk, tele vagyunk hírekkel. Tele vagyunk olyan hírekkel, amelyek egyáltalán nem okoznak nekünk örömet. Itt a templomban valami olyanról hírünk, olyanról van hírem, ami rendkívül nagy örömet okozhat az életünkben. Ezzel az örömhírrel megy Pál, és úgy néz ki, hogy minden bezárul előtte, Kis-Ázsia területén, amikor egyszer álomban látja, hogy egy makedón férfi hívja őt, hogy jöjj át hozzánk, szükségünk van rá. Jöjj át Makedóniába, légy segítségül. Apcsel 15:10. És Pál átmegy Filippibe. Filippit választja, pedig nem arról volt szó, hogy makedón filippibeli férfi szól hozzá, de azért választja Filippit, mert Filippi nagyon fontos város volt abban az időben. Hogyha ma jönne Európába Pál, akkor lehet, hogy másik fontos várost választana, mondjuk Brüsszel, vagy Párizst, vagy esetleg Svájcban Genfet. Elképzelhető az is, hogy Budapestet választaná, hiszen itt vagyunk Európa szívében. Itt minden összefügg. Nem vagyunk nagy, a többiekhez képest lélekszámban nagy nemzet, de nagyok vagyunk sok minden másban. És biztos, hogy meghatározó, ami itt történik, a világtörténelemben nézve. Itt állt meg a tatár, itt állt meg a török, és minden sok minden más is még itt áll meg, aminek nem biztos, hogy örülünk, de a körülményeinket el kell fogadjuk. Pál is kiválasztja Filippit. Miért? Filippi történelméből tudjuk, egy olyan város volt, amely már Nagy Sándor apukájának, Filipposznak is stratégiai fontosságú volt, hiszen aranybányái voltak, és az aranybányák kereskedelmi központtá tették nyugat és kelet között. Itt ment át minden út, Cézár gyilkosait, Brutuszt és Cassius itt győzi le, Octavius és Augustus császár, illetve Antonius és Augustus császár. Aztán, mikor a kettőjük harca kiéleződik, akkor Augustus is itt, Octavius is így győzi le Antoniust. Filippiben nagyon sok történelmi csata zajlott az ókorban, és római város volt, tehát római polgárjogban rendelkeztek az emberek. Viszonylag jó életük volt, valami azonban nem volt meg, és Isten azt mondta Pálnak, ide menj. Pál partra száll Filippiben, az első római település. És gyönyörű megfigyelni azt, ahogy az evangélium elindul Filippiben. Elkezdi hirdetni az igét ott, ahol összegyűltek imádkozni. Valószínűleg nem volt meg 10 ember, 10 ember kellett a zsinagógához. Ugye Pál mindig zsinagógában hirdette először az evangéliumot, Filippiben nem volt 10 zsidó, akik Isten félőek voltak, azok kimentek a városon kívülre, folyóhoz, és ott imádkoztak, és Pál odament, és hirdette az igét, hirdette Krisztust. És olvasunk Lídiáról. Lídia egy gazdag bíboráros volt, akit megragadott Pál evangéliuma. És befogadta őt. Megnyitott a szívét Krisztus előtt, és aztán megnyitott a házát. És Pálék ott tartózkodtak. És Lídiának egész családja és háza népe megtért Krisztushoz. Nagyon fontos a család. Az alapja, a sejtje mindannak, amit itt élünk, közösségeinknek, egyházunknak, városunknak, népünknek, az alapja a család. És Pálnak Lídiában Isten adott egy családot. Az első filippibeli keresztény családot. Aztán menjünk tovább. Következik egy görög nemzetiségű, Lídia az Lídiában való volt, egy görög nemzetiségű rabszolga. Az a lány, akit megszállta a gonosz lélek. És nem hagyta Pálékat dolgozni. Pál nagyon türelmes ember volt, sokáig el tudta viselni ezt az egészet, aztán egyszer megunta, és már úgy gondolta, hogy ezt több, mint amit lehet tűrni, és meggyógyította. Ő volt a második. Egy görög rabszolga. Ezért Pál börtönbe zárták, mert elvette a keresetüket a szolgáinak, a gazdáinak, és gazdái úgy gondolták, hogy ez nem jó ötlet, Pált börtönbe zárják. Legmélyebb részére a börtönnek, kalodába. De Pál látta, hogy Isten mit művel Lídiával és a háza népével, és Pál látta Isten hatalmát ennek a görög rabszolgalánynak az életében. És nem tett más, mint hálát adott ezért Istennek. Énekelt, dicsőítette az Istent, a börtön legmélyén. És hallották a foglyok. Evangéliumot hirdetett a foglyoknak. És aztán mi történik, olvassuk. Hatalmas földrengés, kinyílnak a börtönajtók, és Pálék kiszabadulnak, de nem mennek el. A börtönőr meg akarja ölni magát, mert azt hiszi, hogy itt nagyon nagy baj történt, itt most őt előveszik, és akkor nagyon csúnya és nagyon súlyos büntetésben részesül. Római büntetések kemények voltak. Pál azonban megállítja. Azt mondja, hogy ne menj. Ne tegyél magadban kárt, itt vagyunk mind. Ő is, és a foglyok is. És mi történik? Ez a börtönőr, ez a római börtönőr rácsodálkozik Isten hatalmára és erejére, és azt kérdezi, Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Minden lelkét erre a kérdésre vár. Micsoda missziós lehetőség. Megkérdezik, hogy mit kell tegyek ahhoz, hogy üdvözüljek. És Pál válaszol, keresztelkedj meg, és Isten átadja a keresztény gyülekezetbe ezt a börtönőrt és a családját szintén. Figyeljük meg! Gazdag, kereskedő, nő. Rabszolga, görög, lány. Római tisztviselő, börtönőr, magas tisztviselőnek, így viselők voltak akkor a börtönparancsnokok. Ez a 3 ember az egész római társadalom keresztmetszete. És nem véletlenül mutatja ezt meg Isten. Mert azt gondoljuk, hogy abban az időben könnyebb volt kereszténynek lenni. Azt gondoljuk, hogy abban az időben az emberek egyszerűbben mondták azt, hogy én most a Jahve Istent tisztelem, én most Krisztus Jézust fogom hinni. Nem volt egyszerű. Abban az időben is rengeteg minden volt, ami az embert butította. Valaki egyszer azt mondta, hogy a mai szinkretizmus, a New Age és egyéb mindenféle keleti és nyugati misztikus varázslások úgy befolyásolják az emberek gondolatát, hogy a kereszténység csak talán egy pillanati színfolt lehet a mindennapi ember gondolkodásában és életében. És azt gondoljuk, hogy azoknak az embereknek nem voltak problémáik. Biztos, hogy nagyon sok problémájuk volt. Ott van ez a görög rabszolga lány. Beteg. Megszállta a lélek, és ezt kihasználják. És Pál megmutatja neki a Krisztus hatalmát. Mind a három ember életében meglátjuk azt, amikor belép az Isten az életükbe, hogy mennyivel megváltozik. Legjobban a börtönőr életében, a lány életében és Lídia életében látjuk ezt. Lídia megnyitja a házát Pálék előtt. Minden egyes első keresztény gyülekezet házatnál történő istentiszteleteken kezdődött. Hiszem azt, hogy ma is a házi bibliaóra a gyülekezeteknek hatalmas megtartó ereje lehet. A múltkor presbiter megbeszélésünk volt, és én elmondtam a koreai egyház történetét, ami 5 emberrel indult 1954-ben. És most, akik voltak esetleg ott, vagy hallottak már beszámolókat a koreai református keresztény egyházról, azok tudják, hogy több mint 600 ezeren vannak. De mindez azért volt, mert annak a pásztornak az életében, annak a vezetőnek az életében hatalmas változást idézett elő a Krisztus evangélium. Mert mindenhová, ahová belép az evangélium, változást eredményez, változást okoz. Lídia megváltoztatta életvitelét. Lídia megszerette az evangéliumot, és az egész életét annak szentelte. Valószínűleg a Filippi beliekhez írott levél annak a gyülekezetnek szól, ami Lídia házában él. Ott van az a lány. Megváltozott az élete. El sem bírjuk képzelni, hogy mennyire. Csodát tett az Isten. Ott van a börtönőr. Olyan helyzetben van, amiben a római polgárok öngyilkosságot akarnak elkövetni. Isten megmenti, és életét új alapra helyezi. Neki tovább az élet Krisztus, mint ahogy Pál apostolnak. Hatalmas csatákról beszéltünk, ami Filippiben zajlott. Isten is egy ilyen hadjáratot indított el. A lélek ellenállhatatlanul betört Filippibe. És megváltoztatta az ott találat, azokat az embereknek az életét, akik ott találkoztak vele. És rabszolgából, börtönőrből, gazdagnőből, tudjátok mi lett? Szabad ember. És aztán a gyülekezet növekedett. Abban a városban, Filippiben, most már csak egy rom ez a város, abban az időben tartották nyilván az egyik legnagyobb keresztény gyülekezetet. Mert ennek a három embernek az élete megváltozott. Azt mondják azok, akik sokat foglalkoznak azzal, hogy miért növekednek a keresztény gyülekezetek, két dolgot emelnek ki. Az egyik, hogy egészséges a gyülekezet, hitben járó emberek vannak benne, akik a Bibliát ismerik, Isten igényét ismerik, és ismerik egymást. Ez az egyik, talán legfontosabb alapja a gyülekezetek növekedésének. A másik, a vonzó erő. Mi vonza be az embert egy közösségbe? Miért vagyunk itt? Azért, mert egyszer Isten megváltoztatta az életünket. Vannak olyanok, akik persze pontosan meg tudják mondani, hogy mikor ismerték meg a Krisztust. De például Lídia házában azok a gyermekek, akiket megkereszteltek Pálék, lehet, hogy már hitben nőttek fel, és nem emlékeznek arra, hogy mikor lépett be az Isten az életükbe, de a környezethez képest megváltozott életet mutatnak, és folyamatosan változnak, növekednek Krisztusban, az ismeretben. A te életedet is szeretné Isten formálni. Nagyon-nagyon szeretné, hogyha az ő szeretete jelenne meg benne. Mi nem vágyunk arra, hogy mások legyünk. Tudom, hogy vannak olyanok, akik már nagyon régóta tisztességes, erkölcsös, keresztény életet élnek. Hozzájuk azért szól az ige, mert ebben meg akarja őket erősíteni. És hogyha eddig a saját életükkel tartották fontosnak, nyissanak. Ha értékes az életed, mert tisztességes, erkölcsös és becsületes, akkor azt ne tartsd meg magadnak. Mutasd fel másoknak. Hogyha te hordozod a kereszténység, a krisztusi jeleket, akkor azokat azért hordozod, hogy másoknak megmutasd. Ha valaki felfedezi a rák ellenszerét, akkor megtartja magának. Nem. Mindent elkövet azért, hogy másokat is megismertessen ezzel a tudással. Isten egyszer kezébe vette az életedet és formálja. A Filippi beliekhez írott levél örömteli levél. A keresztények örömteli emberek, de jó lenne újra visszatalálni ahhoz az egészhez, amiből indultunk, a kezdeti szeretettel és a kezdeti örömhöz. Nem könnyű. De az ösvény előttől ki van taposva. Emberek sok száz ezer férfia és nője járt a végig. Nekünk is végig lehet. És én hiszem azt, hogy erre vagyunk hivatva. Hiszem azt, hogy a nagy templomi gyülekezet több, mint egy nagy templomban ülő emberek közössége. Hiszem azt, hogy nekünk célt rendelt az Isten mindannyiótoknak, elhívott titeket. Tudom azt, hogy sok embernek az életében változást idézett elő, és tudom azt, hogy azért van itt, mert szeretné, hogyha ez a változás tovább folytatódna, és azt is tudom, hogy miért, azért, mert minden egyes ember lelkében és közepében ott van egy hely, amit csak Isten tölthet ki. És hogyha Isten kitölti ezt a helyet Krisztus Jézussal, akkor az olyan, mintha egy fát megöntöznek, aki sokáig nem kapott vizet, és elkezd növekedni, és a növekedésnek nincsen vége. A fák életük végéig ülnek, és aztán elpusztulnak. A keresztény ember élete végéig növekedik, bővölködik, erősödik, gazdagodik, és aztán, ha nem jön vissza Krisztus, akkor eltávozik. De nem pusztul el. Nem hal meg, csak átmegy. Krisztus szavaival élve a halálból az életbe. Hatalmas csaták zajlanak bennünk is körülöttünk. Sokszor tanulja vagyok csatáknak. Csatáknak, amik belül arra törekednek, hogy minket megmentsenek. A gonosz nem akar elengedni könnyen bennünket. Hatalmas erők szegülnek szembe azokkal az erőkkel, amiket az evangélium és a lélek próbál erősíteni a mi erőkből. Sokszor kérdezik, hogy szabadulhatnék meg ettől vagy attól a rossz szokásomtól. Kérdezik, hogy szabadulhatnék meg nehéz körülményeimtől. Istenben van a titok. Az ő lelkének erejében. Úgy, ahogy Filippiben elkezdte a munkát, ahogy ott csatát nyert, ahogy partra lépett Pállal és társaival együtt, úgy, ahogy elkezdte a munkát, és ez is a Filippi beliekhez írt levélben van, következő alkalommal ezt fogjuk hallgatni. Elkezdte a munkát valakiben, be is fejezi. Lehet, hogy gyermekkorban kezdte el, amikor még nem is tudott magáról, nem látta a világot körülötte. Lehet, hogy felnőtt korban fogta meg, és ragadta magával az Isten evangéliuma, mindegy, mikor kezdte el, be fogja fejezni. És ahogy elkezdte annak idején Cegléden a munkát, be fogja fejezni az időt végére. legyünk hitben megerősödve, etekintetben. Nyerjük el azt a békességet és azt a kegyelmet, amivel Pál köszönt minden filippi szentet, és amivel mi is köszöntünk minden cegléri szentet, mert minden gyülekezeti tag szent, hogy erősödjön a Krisztusban, és nyerje el azt az üzenetet és azt a koronát, amit ő tartogat számunkra. Ezért imádkozzunk, és forduljunk Istenünkhöz. A 464. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. A 464. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Jöjj, királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom.